Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ, értesülés, beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgető társam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él, és az Európai Közösség különböző fórumairól tudósít. Én Movesz Tibor vagyok. A mai témánk a 2022-es év, az Európai Unió, valamint a magyar kormány és az Európai Unió viszonyának szempontjából. Azt hiszem, hogy sokáig fennmarad az emlékezetben a 2022-es év, mert egy olyan helyzetben találta magát Európa, az Európai Unió és Magyarország is, amire évtizedek óta nem volt példa. Ez pedig a háború, ami a közvetlen szomszédunkban kitört, Ukrajnában, Oroszország inváziója után. Hogyan élte ezt meg az Európai Unió? Te tudósítóként mit láttál az első napokban?
Én ezt az évet ugye úgy jellemezném, hogy a 22-es csapdája, szó szerint ugye a 2022-es év volt, és erre illik nagyon a 22-es csapdája. Nem csak az Európai Unió egyébként, nyilvánvalóan ez globálisan is, hiszen éppen a Covid-ból kijöttünk, amikor jött a háború, és egy egymásra épülő válságok sorozatát kell kezelni az Európai Uniónak. Ami pedig viszont, ami számomra a legfontosabb, a legérdekesebb volt, azt látni, hogy az Európai Unió képes tanulni a saját hibáiból, és ez, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tulajdonsága, hogyha így tetszik az Európai Uniónak. Ugye több dologról is szó van. Egyrészt emlékszünk arra a 2008-ban a nagy gazdasági és pénzügyi válságra, amire volt egy adott válasz, ami a megszólításpolitika volt, és ami ugye Görögországon csapódott le, de több más déli országon is, és ez kiderült később, hogy ez egy teljesen rossz válasz volt, hiszen lehető legdrágában, legtöbb áldozattal sikerült csak ezeket az országokat kihozni a bajból. Ebből tanult az Európai Unió már, amikor a Covid-ra a válasz nem az volt, hogy akkor megszorítunk, hanem pont az volt, hogy akkor megpróbálunk gazdaságot élénkíteni, és megpróbálunk pénzt költeni arra, hogy az embereket a munkába tartsuk, hiszen az a növekedésnek is egy fontos szempontja. Szóval ez egy nagyon fontos elem volt, plusz még ugye az erre rárakodott az, hogy képesek voltak átlépni a tagállamok az árnyékukon, főleg Németországra gondolok itt, és képesek voltak először az Európai Unió történetében egy közös hitelfelvétel, egy közös adósságkibocsátással előteremteni azokat a pénzügyi eszközöket, forrásokat, aminek ennek a menedzseléséhez szükséges volt. Tehát én úgy gondolom, a szolidaritásnak ez már egy nagyon szép példája volt. Én azt láttam, hogy ez a tanulási folyamat, a tanulási görbe, érdekes módon az ukrajnai háború egy újabb egy ilyen lecke volt, hiszen ott is az volt, hogy amikor arról beszélek, hogy tanultunk a múlt hibáiból, akkor 2014-re gondolok. Arra gondolok, hogy 2014-ben a Nyugat, és azon belül az Európai Unió, akkor már volt egy példátlan orosz kihívás, hiszen annyiban Oroszország akkor lépte át a vörös vonalat, hiszen egy másik országot megtámadott, ugye a Krím
megszállása. Ez a Krím megszállása.
Krím megszállása, és ugye a Ukrajna keleti területeinek egy részének is, ugye a Donyeck és Luhanszk, is a megszállása gyakorlatilag. Tehát ez már átlépte a vörös vonalat. Ehhez képest, hogy most történik, az persze sokkal súlyosabb, hiszen itt már egész, már Ukrajna minden részére kiterjedt, hiszen Kijevet is tulajdonképpen támadják és megtámadták az oroszok. De hogy ez volt az első pont, és itt a Nyugat hozott immelámmal hozott mindenféle szankciós intézkedést, amelyek valljuk be őszintén egyrészt nem gyengítették az orosz katonai kapacitásokat és mozgásteret. Kettő, még vérszemet is kapott az orosz elnök, hiszen még erre az időre, 2014 után ugye a németek az északi áramlat kettőt jóvá hagyták. Tehát pontosan az történt, hogy az európaiak úgy táncoltak, ahogy Putyin akarta, nem hogy egyszerűen az akkori 2014-es konfliktusért kellő elégtételt vettek volna az oroszokon, és megelőzték volna a következő bajt, hanem egyfajta, a történelemben látunk már erre példát, ugye a második világháború előtt egyfajta békéltető eszközökkel próbálták Putyint kezelni, és mint tudjuk, ez nem működik különösen Oroszország esetében. Még ahelyett, hogy csökkentették volna Oroszországtól energiafüggőségét, néhány ország ezt erősítette is, és ez az egész Európai Uniót is odaláncolta Oroszországhoz. Mondom, hangsúlyozom, főleg Németországra vonatkozik. Ez teljesen logikátlan lépés is volt, és nem kellően stratégiai lépés, hiszen előre lehetett látni azt, hogy az orosz gáz, nem véletlenül szoktunk rá az orosz gázra. meg volt a logikája annak, hiszen az orosz gáz olcsóbb volt minden más gáznál, ez érthető is volt. De ebben mindig volt az orosz gázban egyfajta olyan felár, amit most kell kifizetnünk, ez pedig a biztonságpolitikai felár is. Ezért most viszont már nagyon drágává vált az orosz gáz, és minden olcsóbbá vált az orosz gázhoz képest. Szóval én azt mondom, hogy az Európai Unió és a nyugatnak a válasza pontosan ebből a felismerésből jött, hogy még egyszer ezt nem követhetjük el, tanulunk kell a saját általunk elkövetett hibákból. Putyin még egyszer nem kaphat pozitív üzeneteket arról, hogyha elfoglal más országok területeit. Amikor a gyengeség jeleit tapasztalja az orosz vezetés, akkor rögtön igyekszik azt a vákumot kitölteni, azt a biztonsági vákumot.
Ez a gyenge kezűség aztán már eltűnni látszott 2022-ben idén, amikor megtörtént a teljes ország megszállása.
Igen, és én azt hiszem, kicsit messzebb is mennék vissza az Obama féle fenyegetésre. Talán emlékszünk arra, amikor ugye Obama elnöksége alatt az Amerikai Egyesült Államok belengedte a Szíriának, az Assad rezsimnek, hogyha a fegyi fegyvereket alkalmaz, akkor az az vörös vonal, amit átlép. Most ezt a vörös vonalat átlépte Assad, és nem volt semmi amerikai válasz rá. Ebből nem csak a szíriaiak vonták le a következtetést, hanem az oroszok is arra, hogy az Egyesült Államok, a nyugat általában tulajdonképpen nem kész őre menni Oroszországgal. Akár gazdasági őre menésről van szó, akár fizikai őre menésről van szó.
Inkább egy ilyen pacifista hozzáállása van, tehát inkább pacifista. A békét keresi, mint a konfliktust.
Putyin a saját ábrányainak a rabja várt, ő tényleg úgy gondolhatta, hogy Németországot kellene odaláncolta magához az energiafüggőséggel, és néhány más országot is, és úgy gondolta, hogy a nyugat válasza majd ő ki fog merülni néhány szankcióban, de ezen is túl leszünk, lapozzunk egyet. Szerintem itt óriási nagyot tévedett Putyin. A nyugat folyamatosan küldte az üzeneteket Putyinnak, hogy amennyiben hadiösvényre lépsz, és megtámadod Ukrajnát, akkor pusztító erejű választ fogunk adni erre. Nem katonai választ egyébként, ez is nyilvánvaló volt, de pusztító erejű gazdasági választ, gazdasági szankciókkal fog szembenézni. És ezt nem hitte el Putyin, lehívta a lapokat, 19 lapot húzott. És erre, hogyha nyugat erre, az lett volna a válasza, hogy annak idején, mint ahogy annak idején Obama, hogy nem tett semmit. Mint ahogy a grúz bevonuláskor sem tettek semmit a Bushék, és lehetne folytatni így a dolgokat, akkor gyakorlatilag annak megint az lett volna a következménye, hogy egy lépéssel megint bejekerült volna az orosz medve a magyar és a többi spájzba, és nem lett volna semmi következménye. Tehát ez volt az a pont, amikor szerintem nagyon is helyesen a nyugat úgy érezte, hogy itt kerül, amibe kerül, hangsúlyozom, kerül, amibe kerül, kivéve természetesen azt, hogy a fizikailag megjelenjenek a NATO katonái mondjuk Ukrajna területén, mert Ukrajna ugye nem NATO tag, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Putyin ezt a háborút elveszítse, hogy Ukrajna ezt a háborút lehetőség szerint megnyerje, mondjuk így Putyin ne nyerje meg ezt a háborút, és ennek érdekében pénzt, fegyvert, paripát kell adni Ukrajnának, hiszen mikor Ukrajna védekezik, akkor gyakorlatilag mi egy kicsit örülhet, hogy bárcsaként magunkat is védjük.
Így jött a képbe a szankciók politikája. Most már a 9. szankciónál tartunk.
Egészen elképesztő menetelésbe kezdett az Európai Unió. Ugye február óta, most ugye 9 hónapba kezdődött a háború, 9 szankciós csomagot fogadott az Európai Unió, és ebben a 9 szankciós csomagban szinte az orosz gazdaságnak a széles vertikuma benne van. Tehát tényleg benne van az ipartól kezdve, a gyártóipartól kezdve, a bankokig, a pénzügyi szektorig, személyekig, és a energiaszektorig is, és ha ezt hozzáteszik az amerikai és a más 39-40 ország által hozott szankciókat, Oroszország ellen példátlan szankciós rezsim van érvényben. Senki nem mondta azt, hogy itt egy hónapon belül a szankciók tétekényszerítik Putyint, és vége lesz a háborúnak. Nem is arról szólt, amire korábban szóltak a szankciók, hogy megváltoztassák Putyin szándékait, hiszen mindenki tisztában van, hogy Putyin számára ez egy élethalál harc, ami folyik. Ha ő ezt elveszíti, akkor be belebukik.
Na, inkább az volt a szankciók célja, hogy a gazdasági támogatást, a finanszírozását tegyék nehezebbé a háborúnak.
Gyakorlatilag, hogy porrázózzák tulajdonképpen az orosz hadviselést, az orosz hadipart, az orosz hadigépezetet, meggyengítsék, a hátországot meggyengítsék. És ennek érdekében rengeteg ugye, pénzügyi szankciókat hoztak, ugye több mint 1000 cég ennek a kivonult Oroszországból, ugye ezek mind a munkanélküliséget erősítik arrafelé, hogy az oroszok megpróbáltak helyel közel belépni. Gyakorlatilag Oroszországot ugye, volt egy olyan megjegyzés, hogy kvázi az autarkia szintjére fogják visszapofozni.
Olyan importok, tehát egy olyan ország formájába kényszerítik bele, amely kénytelen önellátásra berendezkedni minden területen.
Persze nyilvánvalóan a kínaiak, meg mások észak-koreaiak helyel közel tudnak segíteni, irániak, látjuk azért, tehát gyékeket ütnek ezen a páncélon, de ez messze nem elég, hiszen ha vele gondolunk abba, hogy valaki megnézte, ugye akkor derült ki igazából, amikor az ukránok zsákmányoltak orosz tankokat, hogy döbbenetes szám, ami 40 alkatrészt, nyugati alkatrészt találtak az orosz tankokban is, például a franciák, a francia hadipar Tól vásárolt alkatrészek nélkül az orosz tankok nem nagyon működnének. Magyarán ott tartunk igazából, hogy ez pontosan erről szól, hogy az a szankciók főleg ezekre a dolgokra mentek rá, olyan hihetetlen technológiai transfer tilalom lépett életbe, ami megjúsítja az oroszok számára idővel, hogy gyakorlatilag precíziós fegyvereket állítsanak elő, vagy pedig a fegyvereket, amiket előállítanak, ellássák megfelelő fegyverezettel.
A szankciók legvitatottabb része az energia területére, az energiaiparra vonatkozik. Milyen választ adott energetikai kihívásokra az Unió a szankciók meghirdetése óta?
Azt mindenki tudta, hogy az energetikai kérdések nagyon érzékenyek, például az olajból, ami az oroszok számára a legfontosabb exportáru, a legnagyobb bevételük abban származik, annak körülbelül a fele az orosz exportnak az Európai Unióba irányult. Ezért ehhez képest egy óriási áldozatvállalásnak tűnik az, hogy az Európai Unió ugye még nyáron elfogadta az olajembargót, ami ugye december 5-én lépett hatályba, és két szakaszban lép be, majd február 5-én a finomított termékekre is vonatkozik. Sokan úgy állítják be, mintha itt a szankciókkal az Európai Unió ugye magát szinte kinyírta volna, meg a helyzetbe hozta volna. Látni kell azt, hogy Oroszország már a háború előtt elkezdte az Európai Uniós energiapiacot folytogatni. Elég megnézni azt, hogy a Gazprom által üzemeltetett, Európában üzemeltett gáztárolók 14%-ig lettek csak feltöltve. Az egyik oka volt annak, hogy miért emelkedtek az gázárak. A gázárak emelkedése már megindult az orosz háborút megelőző nyáron. Tehát azt állítani, hogy az egész a háborúval, meg a szankciókkal függ csak össze, ez nem igaz, hiszen korábban elindult a folyamat, mert Putyin elkezdte a hadviselést, már korábban készítette elő a terepet. És ennek része volt az energiafegyverrel való zsarolást. Most ebben a helyzetben az Európai Uniónak két lehetősége lett volna. Az egyik az, hogy elfogadja az orosz zsarolást, és marad az orosz gáznál. Szintén nagyon fontos megjegyezni, az Európai Unió egy energetikai korszakváltás kellős közepén tart, energiaviaskodást Oroszországban egy esélyként tekint rá. Magyarán arra, hogy felgyorsítja ezt az energiaátállást, hiszen ez a legjobb módszer gyakorlatilag, hogy az orosz gázról való leválás, ami egyébként rövid távon, egy-két éves futamidőben nagyon sokba kerül, sokba kerül és nagy áldozatokat követel az emberektől is, ugye lejjebb kell vinni például a fűtést egy csomó helyen, de megéri ezt megtenni, hiszen ezzel a jövőnk biztosítottá válik, hiszen a jövőben nem leszünk kitéve egyáltalán egy olyan kiszámíthatatlan autokrata hatalom zsarolásának, amelyik még kiderül agresszív és katonai támadástól sem riad vissza.
Merre mehetnek tovább a szankciók? Tehát azt látjuk, hogy most a legutóbbi terület már az energetikát érintette, az atomipart érintette. Van-e még út az Európai Unió számára, hogyha szigorítani akar?
A szankciók 80%-át már, amit lehet, azt elvégezték. Ugye most arra várnak, hogy ezek kifejtsék a hatásukat a terepen. Részben működnek is már igazából. Mindig lehet természetesen még újabb orosz bankokat berakni az elnyő alá. Én úgy gondolom, hogy a januárban valószínűleg lesz egy 10. csomag, is fogunk tárgyalni arról, de ha megnézzük a 9. csomagot, a 9. csomag 8-hoz képest például már igazából arról szól, hogy hogyan tudják a szankciós falon meglévő lyukakat befoltozni, és ezeket a szankciókat végrehajtását gyakorlatilag megszigorítani. De vannak még, valóban vannak még egyébként olyan ágazatok, mondok egy példát, a gyémántipar, ami ugye Oroszország számára fontos, ami még mindig érintetlen, mert Belgium például megakadályozta azt, hogy hozzájönnek a gyémántiparhoz, ugyancsak acéltermékeknél, és hát ugye igazából az látható volt kezdettől fogva, hogy Magyarország kénytelen keretlen, azt hiszem ezt a miniszterelnök használta ezt a kifejezést, kénytelen keretlen ment bele ebbe a szankciós rezsimbe. Egyrészt az Orbán kormány sohasem hitte a szankciókban, ez 2014-ben sem nagyon hitte ebbe a szankciós dologban. Ők szerették volna megtartani tulajdonképpen azt a helyzetet, hogy miközben háborús helyzet van, ők ugyanúgy kereskedjenek Oroszországgal. Én szerintem ez egy naív hozzáállás. Viszont ami történt, hogy minden más országot eltávolított ez a konfliktus. Magyarország meg azért továbbra is eléggé kitart az orosz gáz mellett. Majd az idő válaszolja meg, hogy ez mennyire volt helyes taktika, vagy stratégia, vagy sem. Visszatérve arra, hogy Magyarország egy vörös vonalat nem lépett át. Ez pedig az, hogy a szankciós csomagokat sosem vétózta meg. Bármit is állítottak ugye otthon a kormányzati szinten, még angol a miniszterelnök is, ugye nem arról szól a történet, hogy most megszavazta, vagy nem szavazta, csak játék a szavakkal. Szankciós csomagokat en bloc Magyarország sohasem akadályozta meg, mindig elfogadta őket, sohasem vétózta meg. Amit Magyarország blokkolt időről időre, az az volt, hogy részben érthetően egyébként és saját érdekből olyan esetekben feltette a tilos táblát, a tilos jelzőt, amikor úgy érezte, hogy Magyarország számára egy-egy Európai Uniós intézkedés, korlátozó intézkedés Magyarország számára hátrányos következményekkel járna. Ilyen volt a kőolaj, és ezt meg is értették Európai Unió szinten, és el is fogadták a magyar érveket, és valahol ilyen az orosz gáz esetében is. Tehát úgy gondolom,
hogy a gázásapkánál hallható, hogy a magyar külügyminiszter ellenezte a terveket.
Úgy gondolom, hogy Magyarországnak ugye voltak azért olyan mozgásai, amikor egy-egy szankciós csomagot tárgyaltak, ami teljesen indokolt volt, viszont voltak olyan elemei, amik kifejezetten gyanakvást keltettek az európai partnerek körében, amikor ugye például az orosz pátriárkát többször is Magyarország nem járult hozzá, hogy listázzák, fekete listázzák. Több esetben előfordult az, hogy oligarchákat próbáltak kiszedni a csomagból, aztán visszakoztak, legutóbb három orosz minisztert is. Tehát voltak azért olyan jelzések, hogy Magyarország azért megpróbál gyengíteni a szankciós csomagot, hogy esetleg talán arra jó voltak ezek, hogy jelezzék mondjuk Moszkva felé, hogy azért mi ott vagyunk, és nem mindent fogunk engedni. De ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, ami a lényeget illeti, Magyarország ugyanúgy megszavazta különböző szankciós csomagokat, és ezzel gyakorlatilag hozzájárult az Európai Unió egységéhez. És az Európai Uniók ez az egysége, mondjuk így, hogy majdnem kikezdhetetlen egysége, a mai napig működőképes, és a mai napig Putyin terveinek a terveit a leginkább keresztezi.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Vomesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!